Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Népszerűségre törekszik, de vajon hogyan látják a többiek azt a gyereket, aki agresszorként lép fel?
Azt látjuk, hogy amellett, hogy a bántalmazókat kevésbé kezelik átlagosan az osztálytársaik, mint azok, akik nem követnek el bántalmazást, viszont nagyon sok esetben népszerűnek tartják őket.
Az Egyesült Államok a kínai és orosz űrtevékenységet látva ismét embert küldene a Holdra.
Még egy holdbázist is építenének a Hold felszínén, ezzel párhuzamosan elkezdenék kiépíteni egy Hold körüli pályán keringő űrállomást, ami segítséget nyújthat ahhoz, hogy a Hold különböző pontjaira is leszálljon ember, erről a Hold körüli pályán keringő űrállomásról.
Az iskolai agressziót, bántalmazást vizsgálja a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatócsoportja. Az eredmények azt mutatják, a bántalmazókat társaik népszerűbbeknek gondolják, mint amilyenek valójában. A diákok többsége nem tekinti őket barátjának, de úgy gondolja, hogy a többiek igen. Kisfalusi Dorottyával, a módszertani és kutatástörténeti osztály tudományos segédmunkatársával beszélgettem. Mi számít iskolai bántalmazásnak?
Meg szoktuk különböztetni az iskolai bántalmazást, illetve az agressziót. Iskolai bántalmazásnak, ez ugye az angol bullying kifejezésnek a magyarra fordítása. Azt szoktuk tekinteni, hogyha egy rossz indulatú cselekvés az ismétlődő jelleggel történik a gyerekek között, és egy vagy több fiatal követi el egy áldozattal szemben, egy olyan áldozattal szemben, aki nem képes megvédeni magát. Abban az esetben, hogyha ez nem ismétlődő jelleggel történik, akkor csak agressziónak szoktuk nevezni, nem pedig bántalmazásnak.
Milyen következményei lehetnek az iskolai bántalmazásnak?
Az iskolai bántalmazásnak elég súlyos következményei vannak, leginkább az áldozatokra nézve. Nagyon gyakran okoz ez szorongást, depressziót, alacsony önbecsülést az áldozatok körében. Sokszor jelentkeznek mentális, illetve fizikai és egészségügyi problémák, illetve az is megfigyelhető, hogy gyakran az iskolai teljesítményük is romlik az áldozatoknak. És nem csak rövid távú, hanem hosszú távú a felnőtt életre is kutató következményei is lehetnek ennek.
Hogyan lehet ezt vizsgálni, kutatni?
Többféleképpen lehet ezt vizsgálni. Ugye vannak olyan kutatások, például pszichológiai kutatások, amik azt vizsgálják, hogy milyen személyiségi jellemzők, vagy milyen tulajdonságok vezetnek ahhoz, vagy kiből lesz bántalmazó, vagy kiből lesz áldozat. Lehet azt is vizsgálni, hogy milyen háttérjellemzők, vagy családi háttérjellemzők, vagy mintázatok vezetnek ahhoz, hogy valakiből bántalmazó, illetve áldozat legyen. A mi kutatásunk egy kicsit eltér ettől. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen közösségi meghatározói vannak. Közösség alatt itt most az osztály közösséget értjük az iskolai bántalmazásnak. Ismertek általában az általános és középiskolában a szociometriai felmérések, ezeket az iskola pszichológus vagy az osztályfőnökök szokták elvégezni. Ezek során azt kérdezik általában a tanulóktól, hogy kik a barátaik, kikkel töltik szívesen a szabadidejüket, ehhez hasonló kérdéseket tesznek fel. Mi hasonló módszertannal dolgozunk, tehát ilyen típusú kérdéseket teszünk fel, és emellett rákérdezünk a negatív viszonyokra is az osztályban. Tehát megkérdezzük konkrétan azt a tanulóktól, hogy kik azok, akiket nem kedvelnek, kik azok, akiket bántanak, kik azok, akik őket bántják az adott iskolai közösségben. És miután ezt több iskola esetében megkérdezzük, ezek után anonimizáljuk az adatokat, és végül statisztikai elemzéssel vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan függ össze az iskolai bántalmazás a közösségen belüli pozitív kapcsolatokkal, más típusú negatív kapcsolatokkal, illetve a közösségen belüli népszerűséggel, státusszal.
Egy kapcsolati háló választathat a népszerűségi kérdésekre, mondjuk egy osztályon belül, de egybecseng ez azzal, hogy ki bántalmaz és ki a bántalmazott? Lehet látni egy kapcsolati hálón?
Azt lehet látni általában, ugye mi a kettőnek az összefüggését szoktuk nézni. Ugye vannak olyan tanulók, akiket ténylegesen sokan kedvelnek az osztályban, ténylegesen sok barátjuk van, tehát ha megkérdezzük a diákoktól azt, hogy kik a barátaik, vagy kiket kedvelnek, és összesítjük az ezekre adott válaszokat, akkor megkapjuk, hogy kik azok a tanulók, akiket ténylegesen sokan kedvelnek, és kik azok, akiket kevesebben kedvelnek. Azt látjuk, hogy mind az áldozatok, mind pedig a bántalmazás elkövetői valamennyivel kevésbé kedveltek az osztálytársaik körében, mint azok, akik nem áldozatok, vagy nem pedig bántalmazók. Az áldozatok esetében ez azért is probléma, mert hogy kutatási eredmények azt mutatják, hogy minél kevesebb barátja van valakinek egy adott közösségben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ő a bántalmazás áldozata lesz. Illetve kutatási eredmények kimutatják azt is, hogy azok a tanulók, akik megpróbálják az áldozatokat megvédeni, vagy megpróbálnak az áldozatokkal barátságokat kialakítani, ők maguk is azt kockáztatják, hogy később ők is az iskolai bántalmazás áldozataivá válnak. Tehát itt gyakorlatilag van egy ilyen önmagát erősítő folyamat, hogy az áldozatok, akiknek eleve gyakran kevesebb barátjuk volt az adott osztályközösségben, idővel egyre inkább izolálódnak a közösségen belül, és egyre kevesebb olyan tanuló van, aki esetleg kiáll mellettük egy ilyen helyzetben. Van azonban a népszerűségnek egy másik formája is, amikor azt kérdezzük meg a tanulóktól, hogy ők kiket tartanak népszerűnek, ami nem biztos, hogy egybecseng azzal, hogy ők személyesen kedvelik-e azt az adott tanulót. Tehát előfordulhat az, hogy úgy gondolják valakiről, hogy ez az osztálytársuk népszerű az adott osztályközösségben, de ők maguk nem kedvelik. Azt látjuk, hogy amellett, hogy a bántalmazókat kevésbé kedvelik átlagosan az osztálytársaik, mint azok, akik nem követnek el bántalmazást, viszont nagyon sok esetben népszerűnek tartják őket. Ez ugye abból is adódhat, hogy a bántalmazással ezek a fiatalok, ezek képesek valamiféle tiszteletet kivívni az osztálytársaik körében.
A bántalmazás egyfajta kompenzáció?
Én úgy mondanám, hogy a bántalmazás célja az sok esetben az, hogy a közösségen belüli státuszukat próbálják növelni a fiatalok, olyan fiatalok, akiknek nincsen semmilyen más eszközük arra, hogy az adott osztályközösségben valamilyen tiszteletet vagy elfogadást kivívjanak, és nagyon függ az osztályközösség hozzáállása attól, hogy képesek-e a bántalmazással elérni ezt a céljukat. Tehát vannak olyan osztályközösségek, ahol tényleg azt látjuk, hogy a bántalmazók egy része az tényleg népszerűvé válik, és képes a saját népszerűségét növelni azáltal, hogy más fiatalokat bánt.
Ugye itt alapvetően általános és középiskolai tanulókról beszélünk, de igen? A felnőttekre is jellemző az, hogy csoportban jobban oldódnak a gátlások. Itt is kimutatható az, hogy aki bántalmaz, a körül van egy csoport, és akkor úgy együtt bátrabbak.
Konkrétan ezt a kérdést így nem vizsgáltuk még meg. Azt lehet tapasztalni, hogy például azok, akik ugyanazokat az áldozatokat bántják, azok idővel összebarátkoznak. Tehát, hogy valószínűleg van egy ilyen csoportos hatás is, igen.
Merre folytatódnak a kutatásaik, mind dolgoznak most?
Több irányban is folytatunk most kutatásokat. Az egyik irány az az, hogy hogyan függ össze időben az iskolai bántalmazás és a tanulmányi teljesítmény alakulása. Azt találtuk, amikor keresztmetszetileg elemeztük az adatokat, hogy azok a tanulók, akik jó iskolai teljesítménnyel rendelkeznek, ők kisebb valószínűséggel lesznek elkövetők is és áldozatuk is, mint azok, akiknek rosszabb az iskolai teljesítménye. De arra vagyunk kíváncsiak, hogy az oksági hatás az milyen irányú ebben az esetben, tehát hogy az iskolai teljesítménynek van-e valamilyen hatása arra, hogy kiből lesz áldozat, illetve kiből lesz bántalmazó, vagy pedig fordított a helyzet. Esetleg például előfordulhat ugye az, hogy az áldozatoknak csökken az iskolai teljesítménye, ahhoz, hogy ezeket a hatásokat ki tudjuk mutatni, ehhez longitudinális adatelemzésre van szükségünk, ezen dolgozunk többek között most.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
A Magyar Rádió csillagászatról és Kádár János 1956 novemberi szerepvállalásáról is vetítenek filmeket a Magyar Tudományos Akadémia tavaszi filmklubjában. Az ingyenes, április 10-én induló és 8 héten át tartó programsorozatról a Filmklub házigazdáját, az MTA kommunikációs főosztályvezető helyettesét, Rétei Somát hallják.
Például társadalomtudományi területről április 15-én hétfőn, ez a második alkalmunk, Babos Tamásnak 4 nap Kádár János árulása címmel vetítünk filmet. Ez Kádár János 1956. november 1-i, illetve a néhány nappal később november 5-i nyilatkozatait, ezt a néhány nap alatt eltelt időt és az ő szerepét kívánja vizsgálni. Meghívott történésszel, Mitrovics Miklóssal beszélgetünk majd. Szendőfi Balázsnak korábban vetítettük már Budapest halai címmel egy munkáját, maga is halkutató, és tavaly készült el Hegyek, völgyek halai című Tátra vizeiben élő halak sokszínű világát bemutató nagyon érdekes filmével. Ezt a Gödöllői Filmfesztiválon mutatták be, díjat is nyert, és hozzuk most el ide. Illetve egy másik természetfilmet is örömmel ajánlok, ez Tóth Zsolt Marcelléknek a Akcióban a természet őrzői című sorozat 2 epizódja. Itt a hazai természetvédelmi parkokban dolgozó természetőrök munkáját élhetjük át. Itt is lesz majd vendégünk. Április 10-én nyitófilm lesz. Rádió Universe címmel Ternes Vilmos és Tóthel Viktornak a filmje. Kuriózum ennek a filmnek, hogy számos Nobel-díjas tudóst is megszólaltat, illetve megszólalnak mellette még hazai kutatók, tudósok is.
Most hírek következnek. Hamarosan visszajövünk.